51. Szánhúzó. Jankovics Attila. A legősibb szánhúzó a huski. A fajta eredetileg Kelet-Szibériában, közelebbről a Csuks és Kamcsatka félszigetén volt őshonos, az itt élő törzsek házasították, majd tenyésztették őket. Ez az időszak körülbelül 9000-6000 közé tehető. Írásos emlék azért nem maradt ránk egészen a XIX század elejéig, mert ezek a paleoszibériai törzsek ősközösségi szinten éltek és nem ismerték az írást. Egy másik probléma a fajta történetének kutatásában, hogy az információk egy része szőrmekereskedők és vadászok beszámolóin alapul, aminek hitelessége igencsak megkérdőjelezhető. Tudni kell azt is, hogy a Csuks népcsoportnak csak azon része foglalkozott a fajta tenyésztésével, amely a tengerhez közeleső partmenti sávban élt. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a meglévő információk nagy része az 1910-1920-as évek Oroszországában keletkezett, amely nagyon sokáig nem volt hozzáférhető külföldiek számára. A sztálini rendszer idején nem ismerték el fajta tisztának a huskit, és kétségbe vonták, tagadták hasznosságát, mint szánhúzóét. A 30-as években azonban megértették, hogy a kelet-szibériai terepen a motorizált szállítás csődöt mond, és így ismét előtérbe kerültek a szánhúzó kutyák. Az 1800-as évek végén aranylelőhelyeket fedeztek fel Alaszkában, a Yukon és a Klondike folyó mentén, és ez sajátos népvándorlást eredményezett, amit a közismert elnevezéssel aranyláznak hívunk. Az aranyláznak vége lett, de sokan ott maradtak, ki ezért, ki azért. A nélkülözhetetlen szánhúzó kutyák olyan sokfélék voltak, akár az emberek, akik a városban összegyűltek. Minden kutyafajta máshol bizonyult alkalmasabbnak. Volt, amelyik a jégen volt kiváló, volt, amelyik rövid, illetve hosszú távon. Természetesen mindegyik tulajdonos meg volt győződve róla, hogy az ő kutyái a leggyorsabbak. Végül Allan Scott Allan, aki közismert alaszkai figura volt, állt elő a nagy szánhúzó verseny ötletével, hogy végre eldőjön, kinek vannak a leggyorsabb kutyái. Az első versenyre 1908-ban került sor. Nome és Candle városa között oda-vissza kellett megtenni az utat, ami 652 km volt. A verseny győztese John Hegnes lett. Az első huskik 1908-ban érkeztek Alaszkába. Az 1910-es versenyen már ezek a kutyák szerezték meg az első, a második és a negyedik helyet. 1924 telén Nomeban toroggyík járvány tört ki, a csecsemők sorra fertőződtek meg. Oltóanyag azonban nagyon kevés volt, és a legközelebbi utánpótlás 1600 km-re volt Anchorageban. Onnan még el tudták szállítani a vakcinát az 1052 km-nyire lévő Nenana városába, de tovább már nem. Az 1052 km-es út 5 és fél napot vett igénybe, és, míg a váltócsapatok egyike sem haladt 85 km-nél többet, addig Leonhard Cseppala egymaga 548 km-t tett meg. Ezzel nevét beírta nem csak a kutyázás, de az amerikai nép történelmébe is. 1930-ig a szánhúzó verseny olimpiai szám volt, 1984-ben még az ügetőpályán rendezték meg a cacip kiállítást, és ott pillantottam meg egy lengyel tenyésztő által bemutatott huskit. A kutya és általa a fajta is nagyon megtetszett. Mivel a Honvéd kosárlabda csapatának kezdő embere és egyben a magyar válogatott tagja is voltam, gyakran utazhattam külföldre. A huskival kapcsolatos szakirodalomhoz ott jutottam. Egyik gyermekkori barátom közben nyárására, külkereskedelmi kapcsolatait felhasználva, Svájcból egy cuka huskihoz jutottam, amely nem sokára két fős szaporulattal ajándékozott meg. Ekkor még eszemágában sem volt a szánhúzás. Pár évvel később hatalmas hótakaró fette be az országot. A főváros közlekedése is megbénult. Ha már van néhány szánhúzó kutyám, és hozzájuk egy ajándékba kapott hám is, gondoltam, akkor próbáljuk ki, mi fán terem a szánhúzás. A két kutyát egy hagyományos gyermekszán elé kötöttem, ráültettem a feleségem, én pedig a szán mellett baktattam. Olyan jól sikerült az első utunk, hogy kedvet kaptam a szánhúzó sportra. Ebben az is közrejátszott, hogy súlyos tércalak sérüléssel bajlódtam, és a válogatottban való további szereplésre már nem volt esélyem. Az addig elolvasott szakirodalomból és a saját kútfőmből merített el gondolásra építve vágtam bele a szánhúzó sportba. Az első versenyen 1988-ban álltam rajthoz Ausztriában. Én voltam az első úgynevezett szocialista versenyző, nagy csinnadrattát csaptak körülöttem a sógorok. A rosszul tájékozottságom végül is erényemre vált. Úgy tudtam, hogy az első kategóriában indulóknak egy négy kutyát lehet befogni a szán elé. Erre készültem. Ezzel szemben négy kutyával a második kategóriába, a 4-6 kutyával vontatott szánok versenyébe lehetett benevezni. A két kutya hátrány ellenére be tudtam fejezni a tervezetnél hosszabb pályát, a felsőbb kategória miatt volt hosszabb, ráadásul 2-3 fogatot meg is előztem. Ezzel a nem mindennapi tettel sok barátot szereztem magamnak, akik a későbbiekben sokat segítettek. Versenynaptárt, szabályzatot és a legapróbb európai településeket is jelző térképet küldtek nekem. A hazánkban 1989-ben bekövetkezett politikai változás lehetővé tette, hogy attól kezdve korlátozás nélkül lehessen külföldre utazni, ami által teret kaptam a rendszeres versenyzésre. Rajthoz álltam Ausztriában, Svájcban, Németországban, Franciaországban. És jöttek az eredmények. Legnagyobb sikeremet 1992-ben értem el Franciaországban, a La Rochelle-ben megrendezett előolimpián, ahol 6. lettem. A Magyar Szánhúzó Szövetség 1992. végén alakult meg, aminek tevőleges részese voltam. 6 éven keresztül láttam el az elnöki pozíciót, majd a tisztújítás után más lett a szövetség vezetője. A szövetség annak idején 3 egyesületet fedett le, azok 15-25 fogattal rendelkeztek, ma pedig 6 egyesület van 15 fogattal. Minden évben rendeznek magyar bajnokságot. Míg versenyeztem, sok-sok bajnoki címet szereztem több kategóriában is. Ha verseny idején nincs hó, akkor kerekes szánnal történik a versenyzés. Az utóbbi években a Gödöllőtől 3 kilométerre lévő Domonyvölgyben rendezik a magyar bajnoki futamokat, mivel Magyarországon általában ott marad meg legtovább a hótakaró. A szánhúzás voltak éppen sprintverseny, célja a táv minél gyorsabb teljesítése. Különböző kategóriák vannak. Sprintversenyen a legkisebb kategóriában 8, míg a legnagyobban 23 kilométer a táv. A középtávú versenyeken 30-40 kilométert kell teljesíteni egy nap, míg a hosszú távú versenyeken, amelyek több napon át tartanak, naponta 50-60 kilométert kell megtenni. A világ leghosszabb távú versenye Alaszkában van, Iditarod, Anchorage és Nome között, ahol 9 nap alatt 1700 kilométer a distancia. Én azt vallom, hogy minden kutya alkalmas a szánhúzásra, az uszkártól egészen a dogig. A tipikus szánhúzó fajták, huski, alaszkai malamut, grönlandhund és a szamoéd, fajták jóval lassabbak, mint a keverékek. Nem véletlenül, a megálmodott szánhúzó egyedek alaposan átgondolt fajta keresztezések, huski, agár, valamint különböző vadász és juhász kutyák, párosításából születnek meg. A sprintversenyeken 1-4 kutyát lehet befogni a szán elé, a teljesítendő táv 6-9 km, függően a terepviszonyoktól. A maximum 6 kutyával induló fogatok esetén 12, 8 kutya esetén 16, az úgynevezett király kategóriában pedig korlátlan számú kutyával lehet rajthoz állni. Általában 14-16-tal vágnak neki a távnak, a versenyzők esetükben 23 km a teljesítendő táv. A kutyaszánok 30 kilométeres átlagsebességgel robognak végig a változatos domborzatú, esetleg hóval borított pályán. Ez igen tiszteletre méltó teljesítmény, régen fából, ma már alumíniumból és különféle ötvözetekből készül a szán. Súlya körülbelül 10 kiló. A szánnak 2 talpa van, síléchez hasonlatos, hosszú 2,5 méter. Nem egészen a szán talp elejétől, de annak nagyjából a közepéig tart egy úgynevezett rakodó rész, aminek a teteje 2x2 elemmel van rögzítve a szán talphoz. Azon egy zsák van, az út közben esetleg megsérült kutyát abba kell belehelyezni és úgy kell szállítani. A rakodó rész hátsó feléből egy fékpedál áll ki a versenyző lába felé. Közvetlenül a rakodó rész mögött egy derék magasságigérő, voltív alakú kapaszkodó van, e mögött helyezkedik el a hajtó. A versenyző talpa a szánlécén nyugszik, egy gumival fedett részen, ami megakadályozza a lábcsúszását. A mindvégig berogyasztott térddel versenyző fogathajtó háta mögött még mintegy 50 centi van a számból. A jármű kanyarodását testsúlyát helyezéssel segítheti elő a versenyző. Ha például balra kanyarodik a szán, akkor a fogathajtónak a jobb talpát kell letenni a talajra, és azzal rollerező mozdulatokat kell végezni, ami által elő lehet idézni a legoptimálisabb ívű kanyarvételt. A kutyákat tartó vezérszál műanyagból van, az a rakodó rész elejébe van rögzítve. Ebből a vezérszálból több oldalág ágazik ki, amelyekhez karabinerrel vannak kötve a szánhúzók. Egymás mellett 2 kutya fut. Az egymás előtt lévő és az utolsó húzóknak a szántól való távolsága 100-150 centi között van. A fogathajtó öltözéke a sífutókéhoz hasonlatos, aktív mozgásra alkalmas, jól szellőző, de mégis melegtartó ruha, a bukósisak csak egyes versenyeken kötelező. A versenyző csak szóval irányíthatja a vezérkutyát, általa pedig a többit is, hiszen nincs gyeplő. A verseny alatt a fogathajtó mindkét keze foglalt, hiszen útközben erősen kell markolnia a fogóckodó rudat, nehogy a rázkódás miatt lepottyanjon a szánról. A szánhúzásra leginkább alkalmasnak vélt kutyák kiválasztása annak korától függetlenül történik. Ezt egy gyakorlati példával tudom megerősíteni. Egyik legjobb kutyám, a vezérkutya első 2-3 évét lakásban, hobbi kutyaként töltötte el. De akadtam olyan, igaz, hivatását nem túl buzgón végző, vadászkutyára is, aki aztán kiváló szánhúzó lett. A huskik leváltásához nem csak a koruk, hanem a keverék kutyákhoz képest gyengébb futósebességük is hozzájárult. Elsőként a vadászkutyákra alapozva válogattam össze az új fogat elé kerülő kutyákat. Pointer, német vizsla, a magyar vizsla nem vált be. Ezek a kutyák mind felnőtt korukban kerültek hozzám. A szánhúzóvá válás legelemibb követelménye a kutyától, hogy szeressen futni, illetve arra motiválható legyen. A fokozatosan emelt munkaterhelés mellett rá lehet szoktatni őket, hogy szívesen és jókedvűen végezzék a rájuk rót penzumot. A kutyával való foglalkozás egyik alapeleme, hogy nem lehet őt a végletekig kihajtani, halálig kergetni, hanem meg kell találni azt a maximális terhelés szintet, amit még szívesen hajt végre. A jól végzett munka eredménye a dicséret és a jutalomfalat. Az edzés mindennapos tréninget jelent, kivéve, ha a levegő hőmérséklete 18 foknál magasabb. Az őszi edzőtábor alapozó munkája labdázással kezdődik. Érdemes keresni egy közepesen meredek dombot, és annak tetejéről eldobni a labdát. A kaptató idővel egészségesen elfárasztja a mindig labdaéhes kutyákat. Az 1-2 óránál tovább sosem tartó le és felszáguldás alaposan megmozgatja és megerősíti azokat az izomcsoportokat a kutyában, amelyeknek erősödni kell a szánhúzáshoz. Az eredményesen végzett alapozó munka után következik a futtatás. A gazda számára az a legjobb, legajánlottabb mód erre, ha kerékpárra pattan és úgy mozgatja a kutyákat. Mivel a szánhúzás lényege a robbanékonyság és a gyorsaság együttese, ezt kell szem előtt tartani a futtatás során. A kutyákból mindig a képességükből fakadó maximális teljesítményt kell kihozni, figyelembe véve a terhelhetőségük felső határát, ezért a már említett 30 km-es sebességet kell diktálni és elvárni tőlük. Tehát a robbanékonyság kifejlesztésére és fenntartására is kiváló technika a kerékpárral történő iramdiktálás. Eleinte rövidebb, 500-1000 méter, majd később egyre hosszabb távon kell megfuttatni a kutyát, míg nem a versenyhoz lesz az edzéstáv. Ha a futásedzések tempója nem éri el az adott kutya terhelhetőségének szintjét, akkor az úgy fogja megbosszulni magát, hogy bár a kutya tud gyorsabban is futni a versenyen, mint ahogy teszi, de ő csak a már megszokott tempóját fogja futni. A felkészülés harmadik fázisa az erőnléti edzés. A kutyahámhoz előbb kisebb, majd nagyobb méretű autókerékgumit kell kötni, és úgy kell futtatni. Ebben az esetben elsősorban nem a húzott súly terhe fogja lefárasztani a kutyát, hanem a húzott tárgynak a földdel való tapadási felület nagyságából adódó fáradalmak. Ez a fajta edzés munka azért elengedhetetlen, mert verseny közben a kutyáknak jelentős súlyt kell maguk után vontatni, versenysúlyom 100 kg volt. A távot itt is fokozatosan kell növelni, egészen a versenytáv hosszáig. A felkészülési szakasz során azt is figyelembe kell venni, hogy a versenyen melyik kategóriában akar indulni a versenyző. A szeptemberben kezdődő edzésmunka egészen december közepéig eltart. A 4 hónapon át tartó mindennapos edzésmunka kiváló lehetőséget teremt a kutyák megfigyelésére, megismerésére. Mivel a különböző fajtájú edzések során eleinte csak egyesével érdemes foglalkozni a kutyákkal, ezért őket szinte a legrejtettebb zsigerükig kiismeri a gazda. Ennek akkor jön el a fontossága, amikor a hajtónak el kell dönteni, melyik kutya hová kerüljön, hiszen 2 egyforma adottságú kutya nincs. A jó állóképességű kutyák nem a leggyorsabbak, de jól tudnak terhet mozgatni, ezért a sorban ők kerülnek leghátra, legközelebb a szánhoz. A vezérkutyának viszont nem bivajerősnek, hanem szélvészgyorsnak kell lenni, mivel feladata a tempó diktálás, így ő az első 2 hely egyikére lesz befogva. A vezérkutya szerepkör nem jelenti azt, hogy egyben ő tölti be a falka vezér szerepét is. A szánhúzó kutyák kiválasztása terén a nemek egyenlőségéről tudok beszámolni. A kanok fizikailag erősebbek, mint a szukák, az utóbbiak viszont jobban kezelhetők. Egy fogat akkor jó, ha tagjai közül az összes vezérkutya szintű. A kutyák betanításakor mindegyikükkel úgy foglalkoztam, mintha vezérszerepkörbe szánnám. Az iramdiktálás mellett a másik fő feladat, ami ráhárul, a kanyarodás megkezdése és véghez vitele. Erre a következőképp tanítom meg. Pórázon sétáltatom a kutyát úgy, hogy előttem haladjon. A vezényszó elhangzása után az adott irányba való póráz billentéssel, kilépéssel, vagy karmozdulattal sietek a segítségére. A következőkben a kutyát egy kerékpár elé kötöm be, azt húzatom vele, és úgy gyakoroljuk a kanyarodást. Bármire is tanítjuk, azt mindig következetesen tegyük. Kutyától függő, hogy mennyi idő alatt sajátítja el az irányokat. A gyakorlások ideje alatt az összes kutyáról kiderül, hogy milyen fejben és fizikailag, valamint milyen egyéb adottságai vannak. Így módon a vezérkutyának nem valók lemorzsolódnak. A rostálódás viszont lehetőséget ad rá, hogy mindegyik kutya, az adottságai alapján, a legalkalmasabb helyre kerüljön a fogadóba. Értelemszerűen a vezérkutya az elsősorban futók egyike lesz. Egyes versenyzők, IASK Londonra hivatkozva, vallják, hogy a vezérkutya mellébe kell kötni egy éretlent, és őt a tapasztalt társ majd betanítja. Ezt az elgondolást messze menően nem osztom. A vezérkutya a gazdája legapróbb jelzéséből is tudja, hogy mit kell tennie. A melléje befogott gyakorlatlan kutya mit sem ért az egészből, a kiadott parancsokra akár ellentétesen is reagálhat, és ez káoszhoz vezet. A fiatal, de a jövőben vezérkutyának szánt négy lábút csak akkor szoktam betenni előre, ha a szánhúzás terén már megfelelő alapokkal rendelkezik. A sok-sok gyakorlás mit sem ér, ha a feladatokra nem motivált a kutya. Kényszerűségből elvégzi ugyan a munkát, de sosem fog maximális erőbedobással húzni. Az állandó munkakedv megteremtésének egyik záloga az optimális ideig tartó tréning. Ennek ideje nem meghatározható. Mint ahogy nincs két egyforma ember, ugyanúgy nincs két egyforma kutya sem. A jó gazda együtt kell és fekszik kutyájával, közben pedig árgus szemmel figyeli. Ennél fogva tudnia kell, hogy mikor érkezik el az adott pillanat. A munkára való motiváltság másik fontos eleme a mindig futni vágyó kutya. Ennél fogva a szabadidejükben kötetlenül témfergő ebekből soha nem lesz kiváló szánhúzó. A kutyának legyen ajándék az a mozgás, amit az edzés, a munka jelent. A profi szánhúzó kutyákat ezért világszerte kennelben, esetleg láncon tartják. Ez persze nem azt jelenti, hogy őket gazdáik kutyába sem veszik, csak azt, hogy kiéheztetik a mozgásra, a szánhúzásra, ami így már nem munka, hanem szórakozás lesz számukra, és így azt már szívesen fogják tenni. Ha a versenyzőnek a szánhúzó kutyákon kívül van más céllal tartott kutyája is, akkor azokkal másként kell foglalkozni, de őket egyformán kell szeretni. A szánhúzó kutya erős fizikai igénybevételnek van kitéve. Ennek megfelelően egészen más kalória mennyiségű táplálékhoz kell juttatni őket, mint a kettelésből tartott tebeket. Szénhidrátban gazdag, jó minőségű élelmet kell biztosítani számukra. Kiegészítőnek adható mellé hús, máj, tojás. A laikusok gyakran mondják a versenykutyákra olyanok, mint a gebék. Egy jó kondícióban lévő sportkutyának vékony, szálkás izomzatúnak kell lenni. A versenypálya erdei sétáló utakkal jellemezhető, változatos domborzatú és vonalvezetésű terep. A veszélyes kanyarokat piros színű szalagozással jelzik, az esetleges kicsúszások helyét szalmabálákkal védik. A kanyarodás helyét attól mintegy 20 méterrel előrébb, az útnak a kanyarodás felőli oldalára kihelyezett sárga szalag jelzi. A versenyszituációt a sok fogathúzó jelenlétéből már jó előre megérzik a kutyák. Testük pattanásig feszül, mire a rajtvonal mögé felsorakoznak. Egyéni indítású versenyeken az indulási sorrendet sorsolással döntik el. A versenyzők egy vagy két percenként rajtolnak el. A világbajnokság háromnapos verseny. A második és a harmadik nap már az előző napi verseny után kialakult erősorrendben történik az indítás. Aki 150%-kal rosszabb időteljesítményt produkál, mint amilyen az első három legjobb versenyző eredménye, az nem vehet részt a másnapi futamon. Már vannak olyan versenyek is, ahol csoportos mezőnyindítás történik. Ekkor akár 15 fogat is nekilódulhat. Ilyenkor a startvonalnak szélesnek kell lenni, hogy az egy vonalban felsorakozott szánok kényelmesen elférjenek egymás mellett. A pálya kezdő szakaszának pedig olyan hosszan kell szélesnek maradni, közben persze fokozatosan leszűkül, hogy a mezőny tagjai között ki tudjon alakulni a sorrend, és egymás mögé baleset veszély nélkül besorolhassanak. Sem az elstartolásnál, sem verseny közben nem igen nyílik lehetőség taktikázásra, hiszen a szánhúzó sportban csak egy taktika létezik, minél gyorsabban végig száguldani a pályán. Lehetőség szerint verseny közben nem ajánlatos sokat beszélni a kutyákhoz. Csak akkor szabad, érdemes megszólalni, ha az rájuk iránymutatásként foghatni. Így megszokják, hogy a szónak súlya van, és azt úgy is fogadják. A pálya első szakaszán még mindegyik kutya frissen mozog, és a későbbiekben is csak azt a kutyát kell bíztatni, amelyiknél lassulás figyelhető meg. Mivel a nagyobb versenyek többnaposak, és minden alkalommal azonos pályán kell végig haladni, ezért a második és a harmadik nap már az irányokat sem kell bemondani a kutyáknak, mert már kívülről tudják. Ha valakit utolér egy fogat, akkor annak el kell engedni a gyorsabbat. Ha kell, lassítással, vagy akár megállással is elő kell segíteni az előzni akaró fogat haladását. Az előzési szándékot hangjelzéssel kell jelezni. Az alacsonyabb testsúlyú versenyzők előnyt élveznek súlyosabb társaikkal szemben, mivel kutyáiknak kisebb terhet kell vontatniuk. Életképek. A kutyák szállítása közben sok mindenre oda kell figyelni, kivált kép, ha versenyre igyekszünk. Az utánfutóban utazó kutyák részére boxok vannak kialakítva, de a mozgásigényüket ismerve, ideiglenes helyzetük távol van az ideális elhelyezésnek nevezhetőtől. Épp ezért 2 óránként rá szoktam taposni az autófék pedáljára, és mindegyik kutyával, az izomzatuk karbantartása céljából, sétálok néhány percet. Ezt a kis figyelmességet versenyteljesítményükkel hálálják meg a nem elgémberedett lábbal futó kutyák. Ausztriában történt. Látásomat dioptriás, fotogén lencsével korrigálom. Az első futamon, egy szerencsésen végződött bukás következtében használhatatlanná vált a szemüvegem. A napsütéstől szikrázó hómező ugyan zavarta a látásomat, a hiányzó dioptriák pedig jelentősen csökkentették éles látásomat, de mivel kutyáim kirobbanó formában voltak és én sem vagyok a nehézségek elől megfutamodó típus, ezért a másnapi futamon is elindultam. A fogat egy meredek lejtőn robogott le. Annak végében egy éles kanyar törte meg a száguldást, ami után egy vízmosáson átívelő keskeny fahíd következett. Mivel mindig maximális teljesítményt követeltem meg kutyáimtól, ezért még a lejtőn is hajtottam őket. A kanyart előírásszerűen vettük, a kutyák felrobogtak a hídra, ám a szán a híd előtt lévő jeges szakaszon megcsúszott és a híd mellé perdült. A kutyák futása megakadt, és, míg értetlenül ácsorogva vesztegeltek a hídon, az alatt én a patak felett átrepültem a vízmosás túloldalára. Az esés következtében nem csak a ruhám hasadt szét, de a térdizületem is kinyílt. Nem vagyok nyavajgós, de cefetül összetörtem magam. Akkor még fogalmam sem volt, hogy milyen veszélyeket rejt magában, ha elfertőződik a szivacsos izület. Pesten tudtam meg, nagyon nehezen tisztítható ki, ennek következtében akár amputálással is végződhet a baleset. Erről persze sejtelmem sem lehetett a szirénázva robogó mentőautóban. 4 napon át nyomtam a kórházi ágyat, és mivel balesetbiztosítást az idáig sohasem kötöttem, 14 000 shillinget kellett ott hagynom a kórházban. 12 kutya repítette a fogatot. Egy erdőn át suhantunk. Száguldás közben felfigyeltem egy velünk párhuzamosan vágtázó őszcsapatra. A kutyákra inspirálóan hatott a másik csapat megjelenése. Az addigi edzés átment igazi versenyfutásba. Kutyáim azon mód végsebességbe kapcsoltak, a hajuk csak úgy lobogott. Mintha mesében lennénk, olyan idilli volt a kép. Az őzekre jellemző, hogy előbb vagy utóbb keresztezni szokták a mellettük haladó kutyát. A mi esetünkben is ez történt. A vezérállat hirtelen bevágott a kutyák elé és átinalt előttük. Tette azt a többi suta is, ám az utolsók némelyike egy merészet gondolva átugrott a robogó kutyák feje fölött, és úgy követték társaikat, a kutyák pedig mit sem törődve a történtekkel tovább futottak,